Szeretettel köszöntök mindenkit mostani alkalommal katekézisünkben, melyben szeretném folytatni a megkezdett logikai sort, mi szerint az egyházmegye főbb feladatairól, kiemelten az új evangelizálásról, a remény hirdetéséről beszélünk, elmélkedünk, illetve hát próbáljuk ezeket a területeket érinteni. És én magam is szeretném tovább gondolás céljaként fölajánlani. Ugye a katekézisünknek alapvetően a célja az, hogy hitünk tartalmát megismerjük, és a hit megélésének a módját is egyre jobban elsajátítsuk. Mert nem csak az a fontos, hogy mit hiszünk, hanem az is ugyanilyen fontos, hogy hogyan hiszünk. Milyen módon, milyen eszközökkel, milyen kapcsolatrendszeren keresztül. A hit alapvetően, erre már tettem utalást korábbi alkalmakkor, a hit alapvetően megismerése, elfogadása, döntés egy személy mellett, és második lépésben megismerése, elfogadása és döntés az ő igazsága, az ő tanítása mellett. És ebből a két aspektusból jön a hit tartalma és a hit megélésének a módja, illetve ennek megismerése. Az egyházmegye célkitűzései között elsőként szerepel, és minden eszközt felhasználva, a remény evangéliumának a hirdetése, és a liturgikus év jó alkalmat jelent arra, a nagybőti idő, hogy reményt ebben a fölkészülési időszakban is elmélkedésünk középpontjába állítsuk. Ugye a nagybőti időnek feladata az, egyházunk tanítása szerint, hogy húsvét ünneplésére fölkészítsen, méltó ünneplésére, ehhez bűnbánatot tartunk, bűnbánatraink, kísérjük a megtérőket a maguk útján, a megtérés útján, közben pedig rádöbbenünk a saját magunk méltóságára is. És hogyha valaki a nagybőti időt szépen viszi végig, akkor ezek a tapasztalatok, élmények erősítik a hitben, és ebben az összefüggésben figyelünk 16. Benedek pápánknak a nagybőti üzenetére, amelyben a zsidó levél 10. fejezetének az egyik mondatát állítja elénk példaként, követendő feladatként: figyeljetek egymásra, buzdítsátok egymást a szeretetre és a jó cselekedetekre. És mindezen háttér felidézése után szeretném akkor a remény gondolatát tovább folytatni, amiről egy korábbi alkalommal már elmélkedtünk. A remény megvallása a jó cselekedetek által, a remény megélése az élet igennyei által. És a mai estén éppen erről szeretnék beszélni, mit jelent reményből élni, mit jelent reménykedve élni, és itt 5 lépést szeretnék javasolni, illetve ezt az 5 lépést szeretném bemutatni. Alapvetően azt lehetne mondani, leegyszerűsítve, hogy tanuljuk meg az 5 igent kimondani életünk eseményeire, mert ez vezet el bennünket a reményre, ez vezet el bennünket az életre. Ismerős mindenki előtt a gazdag ifjú története. Odalép Jézushoz az utcán, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet, az életet akarja elnyerni, és aztán a Jézus ugye, tanítja, ő tartsd meg a parancsokat, megtartottam ifjú korom óta, add el mindened, amit van, oszd szét, és kövess engem. És hát a leírás szerint szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Egy döntési helyzetben volt, az életre mondhatott volna igent, és valamiért nem tette meg, vagy legalábbis akkor nem tette meg. Az egyház hagyományában, tapasztalatában, de az evangélium hirdetésében is van egy kiérlelt folyamat, ami segíthet bennünket ahhoz, hogy életünkre és életünk döntő pillanataira igen tudjunk mondani. Ez az a bizonyos öt lépés, és ezek közül az első, amit szeretnék kiemelni, pontosabban még előtte hadd mondjak néhány gondolatot. Amikor igent mondunk az életünk eseményeire, akkor tulajdonképpen elfogadjuk azt, hogy döntési helyzetben vagyunk. Bármikor döntenünk kell, vagy az élet mellett, vagy az élet ellen. És a remény éppen ebben akar segíteni. Döntsünk az élet mellett, az élet Istene mellett. Döntéseinknek vannak következményei is. Nem tudjuk ezeket kikerülni. Szeretnénk. Korunk olyan, amely inkább szeretné a döntést és annak következményeit elkerülni. Úgy tudjunk élni, hogy ne legyen döntéseinknek következmény, és nem tudjuk. Nem tudjuk ezt megtenni. Melyek tehát akkor a reménnyel kapcsolatos döntéseink? Az első tehát az, hogy tudj igent mondani az életre. Na most ez így egyszerre konkrét és egyszerre megfoghatatlan. Mi az, hogy igent mondani az életre? Számtalan olyan mindennapi szituáció van, amiben benne élünk, éltek, ahol igenis az élet elfogadásáról vagy el nem fogadásáról hozunk döntést. Például, hogy ezt az életet, amiben benne élünk, ezt jónak tartom-e? Ez az élet, amiben élünk, ebben felfedezem-e az életnek a szépségét? Nagyon könnyű egyébként felfedezni ennek az életnek, az emberi létnek, egyáltalán a teremtett világ létének a törékenységét. Nagyon könnyű felfedezni ennek a létnek az esetlegességét. Nagyon könnyű felfedezni esetlegesen a hiába valóságát, amikor igazságtalansággal találkozom. Amikor azt látom, hogy közösségek valamiért nem az igazsághoz ragaszkodnak. Vagy akkor, amikor olyan problémákkal találkozunk, egyik közösség is, másik is az igazságra hivatkozva egymással szembefordul. Ez lehet egyházi közösség, lehet sajnálatos tapasztalat családon belül, lehet, hogy nemzetek fordulnak egymással szembe. Tehát számtalan módon tapasztaljuk meg, hogy az emberi lét elmúlásának a fájdalmát, amire talán ti fiatalok nem gondoltok, vagy csak időnként, és egyébként ez azt gondolom, hogy nem is feltétlenül baj, hiszen ez a gondolat eléggé korhoz is kötődik. Talán saját személyes tapasztalatomból elmondhatom, hogy 44-45 éves koromban kezdtem érdekes módon gondolkozni azon, hogy most már annyi mindent csináltam, most már csak az igazán komoly, az igazán fontos dolgokkal szabad foglalkozni. Sok jó mindent lehet tenni, de csak azzal szabad foglalkozni, ami igazán az én feladatom. És aztán gondolkoztam, hogy miért is van ez. És egyre inkább azt vettem észre, hogy igen, most valahogyan megérintett az élet elmúlásának a gondolata. De nem mindegy, hogy mit teszek. Sok jót is lehet tenni, nem beszélve arról, hogy lehet hibázni is, lehet rosszat is, de a jó közül is csak az igazán jót lehet. Tehát tapasztaljuk az élet elmúlását. Tapasztaljuk az igazságtalanságot, szenvedés, tehát millió olyan dolog van, vagy egyáltalán társadalmi változásokra gondolhatunk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nincs lehetőség módosítani, javítani ezen. Nagyon könnyű. Vagy nagyon könnyű, amikor egy közösség nem fogad el például. Vagy amikor egy kapcsolatot tönkre megy. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy ez az élet úgy, ahogy van, ez nehezen kezelhető. Nehéz látni az értelmét. Vagy sok olyan küzdelem érint meg, amikor nem biztos, hogy látszik, hogy van értelme, van célja. És hány formában lehet azzal találkozni, hogy emberek, közösségek, népek mondanak nemet az életre. Nem feltétlenül így fogalmazza meg, nem feltétlenül ilyen radikálisan áll előttük a döntés, de a döntés mégis ezt eredményezi. Tehát amikor igent mondasz az életre, tudatosan. Azért, mert felfedezed benne a jövőnek a lehetőségét. Azért, mert társaid számára is pozitív dolgokat emeled ki. Nem azért, mert nem veszed észre a visszásságot, nem azért, mert nem veszed észre az emberi létnek a törékenységét, hanem azért, mert tudod, hogy van erő, van lehetőség ezt legyőzni, ezen fölülemelkedni. Akkor igent mondasz az életre. Annak teljességére és annak részleteire is. Az első lépés, tudatosan őrizni magadban az élet igenlését. Millió konkrét formája van ennek. Az erőfeszítés, a természet szeretete, szépsége, a szép fölfedezése, az emberi értékek, emberi példáknak a fölfedezése. Ez mind-mind ahhoz segít, hogy az életre tudj igent mondani. És persze ezzel szorosan összefügg és összekapcsolódik a második lépés, amikor nem csak úgy általában mondasz igent az életre, az élet jó, az élet szép, hanem azt mondod, hogy az én életem, a saját életem jó, a saját életem szép, a saját életemnek van célja, értelme. Nem könnyű ezt kimondani. Nagyon sok olyan felnőttel és nagyon sok olyan fiatallal is találkoztam, aki körülbelül így fogalmazta meg ezt a problémakört. Lehet, hogy az élet jó, lehet, hogy az élet szép, lehet, hogy az élet tele van örömmel másoknak, de nem nekem. Mert, és akkor sorolom, mert én nem vagyok olyan tehetséges, mert én nekem nincsenek olyan lehetőségeim, mert nekem semmi nem sikerül, és akkor már is nem mondasz igent a saját életedre. Sőt, azzal, ha én ezt teszem, ha oktalan, rövidlátó kritikát fogalmazok meg önmagammal kapcsolatban, akkor végső soron Isten teremtő jóságát kérdőjelezem meg. Azt mondom, hogy általában az embert jónak teremted, általában tehetségesnek, de én valahogy nem ilyenre sikerültem. Én valahogy nem ilyen vagyok. Nem szabad engedni magadban, hogy eluralkodjon önmagaddal kapcsolatban az az érzés, az a tapasztalat, az az élmény, hogy nem vagyok jó. Félreértés ne essék, itt senkit sem arra szeretnék biztatni, hogy úgy, ahogy vagy, minden tekintetben kiváló, tökéletes, és ettől már jobb nem is lehetne. Szó nincs erről. Nem a bűnöknek az elfogadására akarlak biztatni, hanem arra, hogy mindaz a lehetőség, az a tehetség, amivel az Úristen megálmodott, megteremtett, amivel kigondolt, ez jó. Ezért persze dolgozni kell, ezért persze munkálni kell, küzdeni kell, de jó. Nem szabad lemondani önmagadról. Lemondasz önmagadról, lemondasz az életről, nem vagy a remény hordozója. A reményről, amikor korábbi alkalommal beszéltem, jeleztem, olyan, mint egy horgony, amit a túlpartra vetünk, már a túlvilágból élünk most. Nagyon fontos ezzel együtt az is, miközben küzdök, hogy önmagam életét elfogadjam és igent mondjak, természetesen ugyanebből a logikából következően el kell fogadjam a testvéreimnek az életét is. Mert ő is Isten álma, Isten terve, Isten gyönyörű elgondolása. Számtalan napi dologban mutatkozik meg, elfogadom magamat, vagy nem. Elfogadom testvéremet, vagy nem. A harmadik ilyen nagy lépés, tudatos igenmondás, amit napról napra, vagy időről időre meg kell újítanunk, és a nagybőti szentírő ebben nagyon nagy segítséget jelenthet, nem csak az életre általában, nem csak saját magam életére mondok igent, hanem alapvetően és lényegileg mindezt a kettőt is már azért tettem meg, mert igent mondok Jézus Krisztus életére. Vagyis elfogadom azt, hogy az ő személye igaz, elfogadom azt, hogy az ő tanítása igaz, és ez a tanítás az embernek jó. Elfogadom, hogy ez a tanítás, ez az életre vezet. Elfogadom, hogy ez a tanítás a szabadságra vezet. Elfogadom, hogy ez a tanítás nem elvenni akar, hanem gazdagítani akar. És nem csak egy intellektuális győzködés ez, nem egy intellektuális küzdelem önmagammal, hanem egy alapvető meggyőző tapasztalat kell, hogy kialakuljék. Jézus az út, az ő tanítása igaz, az ő útján járni jó, és minden más, ami nem ő, az végső soron, ha radikálisan végig gondolod, az nem, hogy az életre nem vezet, hanem az élet ellensége. Igent mondani mindarra, aki Jézus Krisztus. Az ő személyében, az ő tanításában, az ő magatartásában. És igent mondani mindarra, amit ő a saját személyében, tanításában, az Istenről, az Atyáról fölvázol előttünk. Nagyon fontos a nagybőti szentidőben ezt megerősíteni, hogy Istent Atyánknak ismerjük. Nagyon fontos ebben az időszakban megerősíteni, hogy Jézus az igaz szeretetről beszél és ad tanúbizonságot. És nagyon fontos megerősíteni azt is, hogy Jézus az emberi méltóságról tanít. Mit jelent embernek lenni? Mit jelent méltó módon élni az emberi létet? Számtalan módon lehet lemondani napról napra az emberi méltóságról, fölcserélni azt semmi mással nem összehasonlítható kevesebbel. Miért? Nincs értelme. Jézus Krisztus személyére irányítjuk a tekintetünket, a figyelmünket, és igent mondunk rá, mert ő jó. Gondold el, hogy valaki rád gondolva, téged menteni akarva föláldozza az életét. Aranyszájú Szent János mondja ezt a húsvéti prédikációjában, hogyha még egyszer sem döbbentél meg azon, hogy az egész megváltás, Jézus megtestesülése, tanítása, szenvedése, halála, föltámadása, érted, csak éretted van, akkor semmit nem értesz az egészből. Fontos, érdemes ilyen kiélezetten és radikálisan szembesülni Krisztussal, hogy csak értem, mert azt akarta, hogy én éljek, hogy életem legyen és bőségben legyen. Hát miért ne fogadnám el az ő tanítását? Miért ne fogadnám el az ő személyét? És ebből következik, ebből a harmadik döntő lépésből, aminek visszahatása van az előző kettőre is, nem csak az életre általában, nem csak az önmagam életére mondok igent, hanem Jézus Krisztusra is, de ebből az is következik, hogy nem csak Jézus Krisztusra, hanem mindazokra, akik Jézus Krisztushoz kötik az életüket. Vagyis igent mondok, elfogadom a Krisztushoz tartozó közösség tagjait. Ez az, amiről már beszéltem egy alkalommal, pusztán az a tény, hogy keresztények vagyunk, hogy Krisztushoz tartozunk. Ez már bőségesen elegendő ahhoz, hogy elfogadjuk egymást, hogy szeressük egymást testvérként. Függetlenül attól, hogy ki szimpatikus, ki nem, kivel milyen a kapcsolatom, bőségesen elegendő. Természetesen más aspektusból pusztán a lét elegendő az, hogy mindenkit elfogadjunk, úgy, ahogyan erről az előzőekben beszéltem. Vagyis remény hordozója vagy akkor, amikor elfogadod az egyház közösségét. A remény hordozója vagy akkor, amikor elfogadod mindazok közösségét, akik Krisztushoz tartoznak, nem kritizálva, nem méricskélve, nem összehasonlítva, ő milyen, bezzeg. Ezek a kifejezések nem hordoznak jelentéstartalmat egyházunkban, hanem örömmel, mert Krisztushoz kötötte az életét, mert ő is küzd ugyanúgy, mint én. Ez olyan borzasztó közösségben, egyházi közösségben a kritika. Nem az alapos, megfontolt, a jobbító, erről a Szent Atya az idei körlevelében bőséggel beszél, hogy a testvéri feddés, a testvéri figyelmeztetés mennyire fontos, hogy a korrekció fraterna mennyire fontos, hanem az a fajta kritika, aminek nincs semmi célja, értelme, csak a másik lényének a kétségbevonása. Ezt nem tehetjük meg. Olyannyira nem tehetjük meg, hogy a külvilág, amely sokszor így úgy viselkedik velünk, vagy legalábbis fogalmaz meg véleményt, abszolút figyel, figyelemmel kíséri, mi az, amit mi teszünk, hogyan élünk. Azt kell mondani, ahogyan mi egymáshoz viszonyulunk, ahogyan egymásra figyelünk, ahogyan egymást szeretjük, elfogadjuk, ez az egyháznak a lényege. És ha valaki meg akarja ismerni, hogy milyen a keresztény élet, gondoljunk itt a megtérőkre, a katekumenekre, akkor bátor bizalommal azt kellene mondani, hogy gyertek hozzánk, nézzetek meg bennünket, mert így élnek a keresztények. És ezt mondjuk is, mert a törekvésünkben, mert a napi megújított odaszentelődésünkben, mert az élet igenlésében igenis újból és újból az Isten szeretetét akarjuk megélni, és ez, erre mondhatjuk, hogy így élnek a keresztények, így élünk mi. Természetesen látjuk az egyház történelmiségében, az egyház univerzalitásában, az egyház korhoz kötöttségében, kulturális megjelenésében a gyengeségeket. Látjuk talán azokat a pontokat, amikor nem jól mérte fel az erőit, vagy a céljait nem jól határozta meg. Na de hát ezt vállaljuk. Mint olyan családban is. A családnak a múltját, a családnak az örökségét, a családtagokat vállaljuk. Mert oda tartozunk. Néha talán fájdalommal, máskor inkább örömmel, de hát mi ehhez az egyházhoz tartozunk. És hát mindezekből következik egy nagyon radikális lépés, az ötödik igentmondás, az életre, saját életemre, Krisztusra, az egyházra, igent mondani arra az életre, amely a halálon átvezet a föltámadásba, vagyis a kereszthordozásra. Nem tudjuk kikerülni. Nem mondanánk igazat, ha azt mondanánk, van olyan keresztény élet, amiben biztos, hogy nem lesz kereszt. Becsapnánk benneteket, püspökök, papok, nevelők, vagy idősebb testvérek, ha azt mondanánk, keresztelkedj meg, kötelezd el magad Krisztushoz, biztos, hogy kényelmes életed lesz. Szó nincs erről. Ezt nem mondjuk. Nem ígérjük. Egyszerűen azt mondjuk, mi az életet tárjuk fel előttetek, mégpedig azt az életet, amely az önmagad elvesztésén, önmagad feláldozásán, önmagad megtöretésén keresztül vezet, osztogatásán keresztül az életre, a teljes életre. Persze, hogy nem ilyen leszűkítve értem, hogy fiatalként az legyen az egyetlen vágyod, hogy abban a pillanatban veszítsd el ezt az életet, hanem örömmel tud szolgálni, örömmel tud osztogatni, örömmel tud önmagadat, nyugodtan mondom, felemészteni. Ugye egy atyának egyszer a társai mondták, paptestvérei, annak, aki rengeteget dolgozott, és hát tényleg sokszor aggodalomra adott okot, mondták a paptestvérei, hogy vigyázz, mert te az életed gyertyáját két végén, mind a két végén égeted. És a következő volt a válasza, hát ez lehet, csak az nem mindegy, hogy kinek az oltárán. És ez nem mindegy. Föláldozhatod az életedet, de nem mindegy, hogy kinek az oltárán, nem mindegy, hogy miért. Az életben az is gyönyörű, hogy egyszeri, megismételhetetlen, teljesen személyes, de föláldozható. És mi nem pusztán egy trükköt akarunk végrehajtani, egy olyan eszközt, módszert, ami könnyű boldogulásra vezet, hanem Krisztusnak az életét akarjuk követni, mert az a jó. És hisszük, hogy a föltámadás már most meghatározza az életünket. Igent mondani arra az életre, ami a halálon át vezet az örök életre, a föltámadásra. Ki nem veszi föl minden nap a keresztjét, nem küzd meg önmagával, nem küzd meg a szolgálattal, nem küzd meg a gyengeséggel, a békétlenséggel, az elégedetlenséggel, az elveszíti az életét. Aki nem veszi föl minden nap a keresztjét, ezt lehet úgy is értelmezni, és így is korrekt tanítás van ennek a mondatnak, ha úgy értelmezzük, hogy aki nem kész minden nap oda jönni, ahová én akarok menni, nem kész fölvenni életének a sátrát, vándor létről van ugye szó, nem vagy kész fölvenni a sátrodat, menni Jézus után, és ott leverni, ahol ő mondja. És ahol mondja, az jó. Ahol mondja, mint jó pásztor, ott friss víz van, ott friss legelő van, ott táplálék van, és ott biztonság van. De ezt ő mutatja meg. Reményről beszélünk, illetve arról, hogy hogyan tudjuk a reményt konkrét, közvetlen módon megélni. Ezt az 5 lépést javaslom. Gondold át az életed, életelfogadását, saját életednek az értékeit, küzdelmeit, Jézussal kapcsolatos döntéseidet, az egyházzal kapcsolatos döntéseidet, és a kereszttel, a szolgálattal kapcsolatos döntéseket. És mi az eredmény? Az eredmény nem más, és ezt biztosan tudjuk ígérni, az öröm, az életnek a megnyerése, az életnek az eleven gazdag megélése, ami kultúrát formál, gazdagít, ami átalakítja az ember élet minőségét. Döbbenetes volt, egy alkalommal meghívtak egy szerzetes közösségbe, a ferences közösségbe egy örök fogadalom tételre. És ugye az örök fogadalmat a jelölt, a rendi előjáró előtt teszi le, végérvényesen visszavonhatatlanul, a szegénységre, tisztaságra, engedelmességre vonatkozóan, és aztán még hozzátettek néhány gondolatot, ami a rend szabályára, a közösségre vonatkozott, az életformára, és itt. És utána ugye kifejezi a fogadalmat a jelölt, és mit válaszol a rendi előjáró, ami döbbenetes? Azt mondja, te most ígéretet tettél, én pedig megígérem neked, hogy ha mindezeket megtartod, megkapod az örök életet. Döbbenetes. Egyik ember mondhatja másiknak. Ha mindezeket megtartod, megnyered az örök életet. Az egyházban tudjuk ezt kimondani. Ha mindezeket megtartod, megnyered az örök életet. Óriási ajándék az is, hogy erre már többször utaltam, hogy elmélkedésünket az eukarisztia jelenlétében tehetjük, és leborulhatunk előtte. Most is tegyük ezt. Leborulunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus előtt, aki az élet maga, hiszen azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki eszi az én testemet, issza az én vérmet, abban élet lesz. Leborulunk előtte, mert saját testét megtöri újból, hogy neked, nekem életem legyen. Leborulunk előtte, mert tudjuk, hogy a tanítása igaz. Leborulunk az ő egyházában előtte, mert ő úgy szeret bennünket, mint jegyes az ő jegyesét. És leborulunk előtte, mert hisszük, hogy amit ő tett, vagyis hogy odaadta az életét is, életet nyert, ez a mi útunk is. három kérdést szeretnék föltenni, amit lehet tovább gondolni. Hogyan törekszem tudatosan elfogadni saját magamat? Hogyan törekszem erre? Milyen módon? Miben? Második kérdéskör, Jézus Krisztus személyével, tanításával kapcsolatban, mi az, amit már tudatosan, abszolút tudatosan elfogadtam? Mi az, amit hordozok, amit megtartok, ami irányítja valamilyen szinten az életemet, de mi az, amit tudatosan, amilyen biztos vagy, hogy tudatosan döntöttél? És a harmadik, milyen tapasztalatod van arról, hogyha valamit mertél ajándékozni, akkor ezáltal gazdagabb lettél. Elveszíteni az életet, és megnyerni az örök életet. Hát forduljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztusunk felé. Megköszönve az életet, önmagunkét, az egyházét, és remélve azt az örök életet, amit ő biztonsággal ígér nekünk.